Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Palánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érseke. Hamarosan vele beszélgetünk. Ma van Kisboldog asszony ünnepe, Szűz Mária születésnapja. A Mária tiszteletről is szó lesz, majd a vasárnapi Szentmise Szentleckéjét hallgatjuk meg Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert atya fűz gondolatokat. XIV. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról, egyúttal utódául kinevezte Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből. A döntést szeptember 3-án hirdették ki. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ferenc atya Balassa gyarmati születésű. Az érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. 1994. június 18-án szentelték pappá Esztergomban. 2015. szeptemberében történt meg megyés püspöki kinevezése a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyébe. Néhány évvel ezelőtt itt beszélgettünk vele és faggattuk hivatásáról, valamint akkori megbízatásáról a fiatalok felé. Szikora József kérdezte Palánki Ferencet.
Nem én választottam, én pap akarok, mert én mérnök akartam lenni, az is lettem, el is kezdtem dolgozni. Aztán valahogy úgy jött az egész, hogy megtapasztaltam, megéreztem, felfogtam, hogy jelen van az életemben az Isten. És ez akkora örömmel töltött el, hogy azt mondom, hogy én ezt az örömöt szeretném megosztani mindenkivel. Hogy lehet ezt a legteljesebben megosztani? Úgyhogy én pap leszek. És ott hagytam az elektronikát, ott hagytam a vezetékes távközlést, áttértem a vezeték nélküli távközlésre, az imádságra, és ez volt. Na most, hogy ez a hivatás, ez ezzel jár. Ezt naponta, vagy nem tudom, de hogy főleg eleinte meg kell küzdeni. Tudatosítani kell, kapaszkodni kell az Istenhez. Az Isten jelenlétét, azt nem mondom, hogy lehet érezni, annál sokkal mélyebben lehet ennek a valóságát megtapasztalni, nem érzésekkel, hanem a hitünk mélységében, hogy én elhiszem, hogy az Isten engem boldoggá tud tenni. Hogyha nem úgy sikerülnek a dolgaim, hogyha nehézségeim vannak, fájdalmam van, gyászom van, akkor is ott van az Isten. És ez a jelenlét, erre kell figyelni, hogy éppen ezeken az eseményeken keresztül mit üzen nekem és rajtam keresztül a világnak az Isten. Én azt gondolom, hogy a mi állapotunk, a cölibátus, a cölepsz életforma, ez nem hiány, hanem az, hogy az Isten betölti az életemet teljességgel. Isten meghívott engem erre, nem ítélt, mint ahogy a keresztre sem ítéli az embert, hogy most szenvedjél. Isten nem szenvedni szeret, Jézus nem szenvedni szeretett, minket szeretett, és elviselte értünk a szenvedést is. Hanem meghívott bennünket. Azt mondja, hogy aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és úgy kövessen. De tulajdonképpen az, hogy mi, akik cölepsz életet élünk, azt mondjuk, hát mi teljesen odaadjuk az életünket az Istennek. Aki házasságban él, annak nem kell odaadni teljesen az Istennek az életét? Dehogy nem. Úgyhogy aki krisztusi életet, igazi keresztény életet akar élni, az kell, hogy radikálisan odaadja az életét az Istennek. Nem lehet kispórolni ezt a teljes odaadottságot.
Palánki Ferenc a Katolikus Püspöki Konferencia Világiak Bizottságán belül az Ifjúsági Bizottság elnöke.
Ezen sokat gondolkodunk és ötletelünk, hogy hogyan tudjuk megszólítani a fiatalokat. Hát oda kell menni, ahol ők vannak. Én ezért vagyok rajta a Facebookon. Nekem a Facebook az nem szórakozás, hanem ott vannak a fiatalok, és ha én fölírok egy mondatot, nagyon ritkán van ilyen alkalom, hogy több ezer embernek én prédikálhatok, vagy mondhatok valamit. Itt meg minden nap fölírhatok egy mondatot, és több ezren is nézhetik, olvashatják. Tehát a megszólítás és a megszólíthatóság, tehát az, hogy a fiatalok sok kérdést tesznek föl, mert a fiatal kor, az időszak, az a nagy kérdéseknek az ideje. De a nagy válaszoknak is az ideje, hogy meg kell találni ezekre a nagy kérdésekre a nagy válaszokat. És hogy kit kérdezzek? Hogy ki az, akitől én meg... Ehhez kell, hogy ott legyen az ember, hiteles módon legyen mellette, hogy amikor neki kérdése van, akkor ezt fel tudja tenni. Én a hivatásbizottságnak is a vezető, vagy hát elnöke vagyok ott a püspöki karon belül. Erről is nagyon sokat beszélgetünk, hogy nem csak a papi hivatások, hanem általában a keresztény hivatások, hogy a hivatás kultúrát kellene elterjeszteni, vagy kell terjeszteni az emberek között. Mit jelent az, hogy hivatás kultúra? Azt jelenti, hogy mi mindannyian meghívottak vagyunk a keresztségünknél fogva. Ha valaki meg van keresztelve, az már egy meghívott valaki. És ahogyan ezt a meghívottságát bármilyen életállapotban megéli, az egyben meghívó erejű mások felé. Na hát ezt jelenti, hogy hivatás kultúra. A fiatalokkal így szeretnénk foglalkozni, hogy megszólíthatók legyünk, hogy oda menjünk, ahol ők vannak, tartsuk fontosnak, ami nekik fontos, hogy aztán ők is fontosnak tartsák, ami nekünk fontos.
XIV. Leó pápa szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye érsekévé. Ferenc atyát hallottuk az elmúlt pár percben. Szeptember 8-a van Kis Boldogasszony ünnepe. A katolikus egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő melletti területet nevezte meg és tisztelte Szűz Mária születésének helyeként. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-adot csatolt hozzá. Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kis Boldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró nap. Sokáig szokás volt, és néhány helyen ma is szokás, szeptember 8-a hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek érdeme van rá, meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A hagyomány tehát gazdagon kapcsolódik Szűz Máriához, de mit jelent az ő alakja napjainkban? Néhány hete beszámoltunk a medjugorjei Mladifest ifjúsági találkozóról, ahol fiatalok tízezrei ünneplik a szűzanyát a világ minden részéről. Simon Dávid atya rendszeresen részt vesz a találkozón. Idén is 3 búsznyi magyar fiatalt indított útnak. Miért tartja ezt ennyire fontosnak, és milyen a kapcsolata a szűzanyával? Kékes Jenikő kérdezte Simon Dávid atyát, soproni egyetemi lelkészt.
hogy is mondjam, nekem úgy az Istenen túl Mária is nagyon fontos. Talán Lisieux kis Szent Teréz mondta, hogy ne féljetek nagyon szeretni a szűzanyát, mert az Úr Jézus nagyon szereti őt. Tehát, hogyha az Isten ennyire szereti a szűzanyát, akkor nem kell nekünk se félni, hogy őt szeressük. Nyilván tisztelem a szűzanyát, tehát ő nem egy Szent Háromság kiegészítése, de nagyon fontos az életemben, és úgy alakult a rózsafüzér iránti odaadottságom, hogy amikor elkezdtem imádkozni 29 éves koromban, addig az volt az összima életem, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, az Isten ennek is örül, csak hogy ez még soha senkit meg nem változtatott, mivel hogy a Orsolyt a gimnáziumba, ahova jártam Sopronba, évente egyszer közösen imádkozta az osztály a rózsafüzért, ezért tudtam, hogy van ilyen, és akkor nagyon szükségét éreztem az imának, mert nem voltam jó lelki állapotban, és akkor ehhez nyúltam, és akkor ilyen tizedeket kezdtem el mondani titkok nélkül, és akkor végül, amikor az El Camino-ra már kiírtam a titkokat, és ugye ott volt ilyen időn, ilyen napi 3-4-5-öt elmondani, utána kaptam egy könyvet Mészáros Domonkos atyától, ugye, ami a szűzanya szeplőtlen szívének történő felajánlással zárul, és ott úgy kezdődött minden egyes nap, hogy mondjunk el egy rózsafüzért, és utána jöttek a szentírási szakaszok az elmékedéshez, és akkor emlékszem rá, hogy Mészáros Domonkos atya jelenlétében a nagyszüleimnél, amikor kijött meglátogatni őket, én is ott voltam, gyertyát gyújtottunk, letérdeltünk mind a ketten a konyhába, és ott fölajánlottam magamat a szűzanya szeplőtlen szívének, és hát, hogy is mondjam, hogy aki a szűzanyának ajánlja magát, az azt gondolom, hogy egy nagyon jó őrzőre, támogatóra, anyára talál, aki megóvja a gonosz léleknek minden cselvetésétől és támadásától. A szűzanya egyengeti az utamat. Találkoztam valakivel, aki 15 éves lehetett, ám vagy 16, de már évek óta mindenféle antidepresszánssal, nyugtatóval próbálták kezelni, és nagyon kétségbejtő állapotban voltam, amikor találkoztam vele, 5 különféle pirulát szedett, és elmondtam érte a pompai rózsafüzér 9-et, és találkoztam az egyik rokonával, rákérdeztem, hogy mi van vele, és azt mondta, hogy az összes piruláról lejött, és rendbe jött az élete. Ezt miért mondom? Azért, mert a közben járó imádkozáson keresztül valahogyan Isten kegyelméből be tudunk férkőzni annak az embernek a szívébe, vagy meg tudjuk nyitni annak az embernek a szívét Isten előtt, aki elzárkózik Istentől, és a közben járó imádkozáson keresztül nagyon sok jót tudunk tenni másokkal. Azt hiszem Johannes Tyler mondta, a nagy rajnai misztikus, hogy Isten szemében a legszeretetre méltóbb cselekedet az az imádság. Ugye erről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy szeretni nem csak ilyen kézzelfoghatós segítségnyújtással lehet, hanem lehet imával, bőjtel, nehézségek fölajánlásával, virrasztással, jó szóval, tehát annyiféleképpen. Ezért van az, hogy addig, amíg az ember imádkozni tud, és addig, amíg az ember föl tudja ajánlani a szenvedéseid, addig nem hiába való az élete, mert szeret. És szeretetből szeretni vagyunk itt. Azért vagyunk itt, hogy megnyíljunk a bennünk lakó Isten szeretetére, aki maga a szeretet, és az ő szeretetét ajándékozzuk tovább az embereknek.
Az, hogy ön másért imádkozott közbenjáró imádsággal, megtapasztalta-e a saját életében, hogy talán más imádkozott önért?
Én olyan kétségbe ejtő, elveszett ember voltam, és annyira a bűnnek a rabságába éltem, hogy kétség kívül, hogyha a hozzátartozóim nem imádkoznak értem, meg ki tudja, lehet, hogy egy tudom is én, karthauzi szerzetes valahol, vagy egy trapista szerzetes valahol, vagy pedig egy másik kontinensen, akkor lehet, hogy nem menekülök ki abból a lehetetlen Isten nélküli lelki állapotból, és nem tudok megnyílni az Istennek a szeretetére. Ugye mi a lényeg az egésznek? Az, hogy mások kérik az Isten kegyelmét egy papnak, az óriási nagy segítség az ő számára. Istennek hála, ott volt az a nővér is az újmisémen, aki amikor szenteltek, akkor már 3 éve, nagyon beteg nővérről van szó, az összes szenvedését csak értem ajánlja föl. Egyik fesztiválon odalépett hozzám, és azt mondta, hogy ő azt érzi, hogy az Isten arra indítja, és az előjárójától engedélyt kért rá, hogy az összes fizikai szenvedését azt csak azért ajánlja föl, hogy én megengedjem, hogy megtartson az Isten, és hogy sok gyümölcsöt hozzon az én papi hivatásom. Én erről nem szabad, hogy megfeledkezzem, hogy valójában, ha véletlenül Isten kegyelméből sikerül valami kis gyümölcsöt hozni, ugye az Isten kegyelmén túl abban benne vannak azok az emberek is, és azt gondolom, hogy elég sokan lehetnek, akik értem imádkoznak.
Az előző percekben Simon Dávid atyát kérdezte Kékes Jenikő. Tegnap ünnepelte 70. születésnapját Németh László bíboros belgrádi érsek. A Verbita szerzetes főpásztor szolgálatát teológiai igényesség, ökumenikus nyitottság és szókimondó egyenesség jellemzi. Életútja több országot és kultúrát köt össze. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke. A Katolikus Egyház európai helyzetéről kérdezte telefonon kollégám Szerdahelyi Csongor.
A papság, a szerzetesek létszáma Európában drasztikusan fogyott az elmúlt évtizedekben. A templom látogatottság is, Skandinávia, francia terület, német terület, mindegyiknek megvannak a saját gondjai, problémái, de gondolom én mindenhol megvan az az egészséges kovász, elkötelezett keresztény réteg, amely ígéret a jövőre. Szabad temetni, vagy nem szabad temetni a kereszténységet Nyugat-Európában?
Nem temetném sehol se, se Nyugat, se Közép, se Kelet-Európában. A kereszténység mindig is, amióta megjött, vagy megérkezett Európába, mondjuk ezt így 2000 évvel ezelőtt, mindig is jelen volt, és szerintem jelen is lesz. Változik a formája, a jelenlét formáját. Amikor azt mondjuk, hogy hanyatlik, akkor mivel hasonlítjuk össze? Vagy mihez hasonlítjuk, hogy mikor volt magasra? Akkor, amikor kötelező volt vasárnap menni templomba, és ha nem menti, akkor kizárt a közösség, mert a faluban mindenki tudta, ott voltál, vagy nem voltál, vagy államilag is büntetett volt. Tehát vannak ilyen dolgok, amik hozzátartoznak a kultúrához, és nem a valláshoz. Tehát vallásos kultúra volt, hogy templomba elmész, mert illet. Ma sokkal tudatosabban kell dönteni, ez az egyik dolog. Másik dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy a vallásosságnak is vannak különböző formái. Tehát mi Európában a jólétnek köszönhetően egy hihetetlen liberális olyan értelemben, vagy vallás nélküli társadalomba torkolódtunk. Ezek a különböző társadalmi dolgok, számítsuk a 68-as egyetemista nyugtalanságokat, ha szabad ezt így mondani, tüntetéseket, és az utána következő nagy ideológiai változásokat. Nem szabad elfelejteni ugyancsak azt is, hogy tudatosan is vallás ellenes, agnosztikus volt nagyon sokszor a kultúránk Európában, és ez már a francia forradalomtól is jelen van. De azt is tudni kell, hogy soha nem voltak az emberek annyira vallásosak, mint ahogy a számok mondják. Ha annyira vallásos lett volna Franciaország, akkor nem tudnám elképzelni, hogy a nagy francia forradalom akkor a templomírtást végzett. vagy a Spanyolország annyira katolikus lett volna a 36-tól 39-ig, akkor nem hiszem, hogy annyi ezer szerzetes meg papot, meg mindenkit kivégeztek volna. Vannak katolikusok, és hála Istennek. Tehát én nem temetném el az egész dolgot. A másik dolog a gazdasági kérdés. Templomok fenntartása az egy őrült drága dolog. És ha nincsenek hívők, akkor minek a templom? 12-13 táján beszélgettünk először nagy Becskereken a templomokról. Annyit sikerült, hogy volt, két év ezelőtt volt egy nagy konferenciánk. 56 templom van a délvidéken, amelyek hívők nélkül vannak és esnek szét. Katolikus.
Óriási méretű templomok, egykor is vált települések.
Ez az. És most mi van, hogy mondják, patriotizmus az, hogy ott tovább esnek szét, és nem szedjük őket szét. Mert eladni őket mi nem tudjuk mind nyugaton, mert nincs ember.
Hát igen.
Semmilyenféle ember nincs, nem persze. Csak, hogy nem katolikus hívő, hanem az emberek mennek el.
Igen.
Különleges helyzet a holland egyház helyzete, amely a II. Vatikáni zsinat utáni 10 évben az abszolút zárt konzervatív felfogásból a szuperliberális lett. Tehát a 69-ben például a Verbita rendvezetősége egy káptalanon, tartományi káptalanon döntött, hogy többet nem fogadnak hivatásokat. Már missziós gondolat meghalt. Az a gyarmatosító hatalmatnak a kézben-kézben járó vallási elnyomásnak a jele volt a missziológia, meg a misszió, és azt nem kell többet. Úgyhogy ez változott. Tehát biztos, hogy sokkal nyitottabb most mindenféle lelki igényre a holland egyház is. De a holland egyház oda jutott, amit Jézus is mondott, hogy kicsi közösség. Tehát Jézus alsóig írta, hogy mindenki keresztény lesz, meg katolikus, meg mit tudom én, meg minden faluba kell, hogy legyen templom. Mi több, amikor a szamáriai nővel beszélgetett, az olyan nem kell templom. Minek? Ti azt mondjátok, hogy Szamária, mi azt mondjuk, hogy Jeruzsálemben, és eljön az idő, mikor nem kell. És ezt nem veszünk soha se komolyan. Most egy kitérnek erre a hivatások kérdésére, mert az egy nagyon fájó pontja az európai egyháznak. Nagyon sokszor, amikor hivatásokról beszélünk, akkor a papi szerzetes hivatásokra gondolunk, mint az egyházban az lenne a legnagyobb probléma, mondjuk bizonyos értelemben. Szerintem a hivatások sokasága az első apostoli egyházban sokkal nagyobb volt. És nagyon kevés apostol mellett rengeteg más ember volt, aki szervezte az egyházat, és az egyház növekedéséhez hozzátett. Ilyen értelemben világos, hogy a 2000 év folyamata, amelyet nem lehet csak úgy lesöpörni az asztal, oda vezetett, hogy az eukarisztia köré építjük az egyházat, ami nagyon fontos és igazi, Jézustól jön az egész. A kérdés az, hogy milyen sűrűn, és mennyi helyen a eukarisztia. Tehát ez egy olyan
fejlő... Minden 10 faluba egy.
Na látod, ez már volt akkoriban, tehát ez egy nagyon racionális hozzáállás volt, mint hogyha a mai időket néznénk. Ma sajnos vannak, akik 20 falut vezetnek papok, de Európában is már. Az osztrák egyház az külön, mint a német, tehát sokkal emberibb vonásai vannak, kevésbé strukturált, mint a német, és kevésbé racionálisan dönt dolgokról, hanem inkább még benne van ez az érzelmi hozzáállás.
Népi vallásosságnak
a megőrzése, ez nagyon fontos. És a különböző karizmák felismerése Ausztriában kb. Épp olyan szinten van, mint Németországban. Habár az osztrák egyháznak kevesebb pénze van, és ezért kevesebb a fizetett munkása. Tehát a német egyház az teli van, a második legnagyobb
munkaadó
Németországban az állam után, ami ugyancsak felveti a kérdést, hogy ez kell ez. Másrészt pedig pozitívan nézve, hála Istennek van egy német egyház, mert előre dolgoznak. Tehát ők teológusaik, a jogászaik, azok állandóan fúrják, faragják az ügyet, és abból nagyon sokszor jó dolog is kijön. Tehát én nekem az a felfogásom, hogy használjuk ki azt, amit ők kidolgoznak, a pozitív elemeket, többi az úgyis le fog kopni. Kell egy kis idő, nagyon sokszor, mivel nekünk véges az életkorunk, mi mindent meg akarnánk oldani most gyorsan és egyből. Ezek folyamatok. Ferenc pápa egy nagyon relax módon nézett ezekre a dolgokra, hogy jó, van egy folyamat, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Nem muszáj, hogy lássam én is a végét a folyamatnak, de ez kell egy nagyság. Itt használnám a Szentléleknek a nevét, hogy a Szentlélek vezet, az generációkon áthidalva vezeti az egyházat, és nem csak egy zárt 20 éves ciklusban.
70. születésnapját ünneplő Németh László belgrádi érsekkel beszélgetett Szerdahelyi Csongor. Az évközi 24. vasárnap következik. A Szent Mise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert, a Váci egyházmegye papja fűz gondolatokat. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje.
Mit jelent az, hogy az Úrnak élünk? Sokan fölteszik ezt a kérdést maguknak, illetve sokakban fölmerülnek kételyek, hogy ezek szerint Isten valójában csak azért teremtette az embert, hogy szolgáljon neki. A kérdés valódi megválaszolására talán akkor tudunk igazán jól közelíteni, hogyha rájövünk arra, hogy Isten miért teremti a világot, miért teremt bennünket. Nem azért, mert zsarnokként akar jelen lenni, hanem azért, mert szeret minket. És éppen ezért nekünk is a lehető legtökéletesebb ajándékot kell adnunk Istennek. Egyszer a francia zeneszerzővel, Lalivel történt, hogy elment egy szentmisére, és akkoriban szokás volt az, hogy nem csupán kifejezetten egyházi dallamok csendültek fel az Isten tiszteleteken. És így észrevette, hogy az egyik operájából játszanak be részleteket a szentmisén. Erre letérdelt a padra, és elkezdett fohászkodni. Uram, bocsáss meg kérlek nekem, nem neked készült. Valahol néhány évszázaddal ezelőtt az emberek számára természetes volt, hogy Istennek a lehető legjobbat kívánjuk ajándékozni. És a lehető legjobb ajándék mi magunk vagyunk abban az esetben, hogyha összeszedetten, az életszentségre törekedve az Úrnak élünk. Az Úrnak szentelt élet persze nem azt jelenti, hogy nincsenek saját terveink, saját elgondolásaink, elképzeléseink, épp ellenkezőleg. Azt jelenti, hogy fölismerjük, miért vannak bennünk ezek a karizmák, ezek a lehetőségek, a mi talentumaink, amelyeket Isten segítségével és a saját tehetségünkkel kiegészítve kell napról napra kamatoztatnunk. Nem halunk meg önmagunknak. Az Úrnak élünk, és ez azt jelenti, hogy egész életünk valójában törekvés egy tőlünk magasabb és jobban átgondolt életre. Legyen számunkra tehát a mi életünk lehetőség arra, hogy egyaránt az Úrral éljünk, és az Úrral halljunk meg.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.